Kávézó a világ végén, itt vagyunk a stúdióban, élőben, és itt van velünk mai vendégünk, Bogásza Zoltán, szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatók!
Köszönjük szépen, annyit, ha megtenni, egy kicsit közelebb beszélj a mikrofonba, kérlek, hogy jól lehessen. Húzd nyugodtan magadhoz, és akkor, ahogy kényelmes, addig én elmondom már, itt a pedigrédet már felolvastam, de most előtt felolvasom még egyszer. Tehát közgazdász vagy szociológus, Habitat egyetemi docens, nemzetközi politikai gazdaságtan, docens, nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, a Soproni Egyetem docense és a Magyar Tudományos Akadémia volt kutatója, az ELTE jelenlegi és a Közép-Európai Egyetem volt óraadója, rendszeres előadó a Veronai, Lipcsei és Leiverdeni Egyetemen.
Lővárden.
Direkt rákerestem, hogy kell kiejteni, és ez akkor rossz kiejtést adott nekem az internet. Tehát Lővárdeni Egyetemen, a Soproni Egyetem és a Széchenyi István Gazdálkodási Szervezés Tudományok doktori iskolának programvezetője is vagy, szóval elég sok mindent csinálsz, és hát egyébként meg számos könyv szerzője ebben a témában, meg hát azért nagyon sok helyen lehet vele találkozni, tehát nagyjából, hogyha így a jövővel kapcsolatos közgazdasági kérdések merülnek föl, akkor nagyon-nagyon gyakran te vagy az, aki ez ügyben nyilatkozik, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm,
és jöttél ide is. És én akkor rögtön egy olyan hírre fűznék rá, amit már itt kitaglaltunk itt a műsor elején, hogy az International Energy Agency adott ki most egy jelentést, azt hiszem, hogy két évente adnak ki ők jelentést, és hogy így némi optimizmusra adok ott, amit kifejtettek, hogy így ők úgy látják, hogy olyan tempóban történik az átállás a megújuló energiaforrásokra, hogy ez még akár lehet, hogy tudjuk tartani azt a bizonyos 2050-re elérhető net zero-t, és hogy nincs, ha így haladunk tovább, akkor lehet, hogy ezt a másfél fokot is talán lehet, és még ebben még akár beleférhet az is, hogy azért itt-ott még egy kis olajat még kitermelünk, meg felhasználunk, de láttam, hogy már húztad a szemöldököd, és ezzel nem értesz egyet, úgyhogy ez lett volna a kérdés, hogy igen, hogy te hallottál erről, és egyet értesz-e?
Ezt a tanulmányt még nem láttam, de azért húztam fel a szemöldökömet, mert ugye azt mondtad, hogy történik az átállás, de hát valójában nem történik átállás. Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit mindenkinek tudnia kéne, hogy azok a megújuló energiaforrások, amiket látunk mondjuk a szélturbinák a tájba, vagy a szolár panelek a tetőkön, azok nem kiváltották eddig a foszilis energiát, hanem a tetejébe kerültek. Tehát semmifajta átállás nincsen a világban. Ha a világ egészét nézzük, akkor a foszilisek semmit nem csökkentek, hanem ennek a tetejébe kerültek. Tehát én csodálkozom, hogy ezt mondom. A másik meg, hát ugye, most már olyan számítások vannak, én egy ideig mindig mondogattam, hogy az Európai Unió Kopernikusz programjának a jóslata vagy a becslése az, hogy körülbelül 2030-ra elérjük azt a mágikus másfél Celsius fokot, aminél ugye ilyen a klímatudósok szerint ilyen visszafordíthatatlan klímafolyamatok indulnak be. De minél többet mondogatom, annál többet hívják fel a figyelmemet arra, hogy egy bizonyos számítások szerint már gyakorlatilag elértük. Tehát vannak ma már olyan számítások, akik azt gondolják, hogy nagyjából elértük. Tehát az a típusú optimizmus, amivel mondjuk 2050-re akar bármit is elérni az a Nemzetközi Energia Ügynökség, sőt optimista az átállással kapcsolatban, ami nem történik, szóval mondom, magát az anyagot nem láttam, de döbbenetes, hogyha ilyeneket mond.
Aha, majd átküldöm neked, hogy a dolgod. Meg azért vitatkoznék az átállás hiányáról, mert szintén egy mostani hír volt az, hogy Portugáliában már majdnem 60%-ban megújuló energiát használtak az elmúlt egy évben, tehát akkor azért ez mégiscsak azt mutatja, hogy valamilyen szinten azért állunk át rá, csak ugye közben egy folyamatos energiaigény növekedés van, tehát hogy az is hadnak a tetejébe jön, az is valamilyen szintű váltás, hiszen nem tudom, még több foszilis energiát használunk fel a növekedéshez, hanem azt már kipótoljuk, az azért valamelyest egy javuló tendencia, ha még messze is van attól, ami elég.
Kis matematika, tehát hogyha mondjuk, ugye van egy foszilisem, egy ugye olajalapú, meg van egy fenntarthatóm, és ugye mind a kettő növekszik, attól még tud 60% lenni adott esetben a fenntartható aránya, csak ez azt jelenti, hogy az sokkal gyorsabban nőtt, a foszilis meg lassabban nőtt, de ettől még a foszilis is nőtt. Tehát igazából nekünk nem csak az a kérdés, hogy hány százalék, hanem az is, hogy ugye a fennmaradó 40% az az elmúlt időszakban nőtt vagy csökkent abszolút számban. És hogyha közben nőtt a fosziliseknek a abszolút volumene, hiába 60% a fenntartható, az üvegházhatású gázkibocsátásunk az akkor nőtt. Uh-huh. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy teljes egészében kiváltsuk ezeket a fosziliseket.
De nem gondolod, hogy ez nyilván van egy átmeneti időszak, ahol ez pontosan így történik, hogy valami vegyülés van, és aztán remélhetőleg...
De, csak bizen. Ez az átmeneti időszak, ez gyakorlatilag 120 éve történik, hiszen az első ilyen szolárpanel típusú dolgokat már 120 évvel ezelőtt kitalálták. Ugye manapság rengeteget lehet arról látni, hogy elektromos autók már gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt is voltak. Egy csomó olyan technológia, amelyet ugye most zöldnek tartunk, azoknak az ősei 100 éves technológiák, csak ugye hosszú időn keresztül egyáltalán nem éreztük a nyomást, hogy ezt nagyon gyorsan kéne csinálni. Az utóbbi pár évtizedben egyre több ember érti, hogy ennek nagyon nagy szükség.
Tulajdonképpen az utóbbi egy évtizedben van az, hogy ez mondjuk teljesen általánosan elfogadott.
Sőt, én azt mondanám, hogy igazából nagy áttörést én az utóbbi 2-3 évben érzek, amikor már eljutottunk arra a szintre, hogy már olyan klímafolyamatokat látnak a hétköznapi emberek, meg olyan adatokat, tehát amikor már ég Ausztrália, ég Kanada, ég az Amazonas, ég Szibéria, nyaranta, gyakorlatilag ugye már vannak Magyarországon 6-7-8 éves gyerekek, akik szinte nem láttak havat, nyaranta ugye mindenhol mindenki klímákat szerel be, most már azt hiszem, hogy fizikailag is világossá vált az embereknek az elmúlt pár évben, hogy itt valami nagyon különleges dolog történik.
Hát igen, azt hiszem, hogy az idei volt az eddigi mért legmelegebb év, tehát amióta egyáltalán.
És ezt folyamatosan mérik. Rekordokat döntünk, tehát hogy az megnézi valaki az elmúlt 20 évet, akkor szinte minden évben a legmelegebb és a legmelegebb, nagyon kevés kivétellel. Tehát, hogy és az emberek szerintem most az elmúlt 2-3 évben világszerte megértették, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van.
Hát az kétségtelen, hogy nagyon nagy baj van, csak nyilván az ember, én azon az állásponton vagyok, és mindig azt próbálom itt a műsorban képviselni, hogy nyilván, hogyha teljes apátiába süllyedünk, és azt mondjuk, hogy oké, a reményünket is elveszítjük, az nem fog előre vinni, tehát az fogja eredményezni, hogy mindenki magára zárja az ajtót, azt mondja, hogy ameddig lehet, addig akkor csináljuk, akkor ugyanúgy tovább, és nem fog változást hozni, tehát hogy nyilván kell a remény ahhoz, hogy valami mégiscsak megmozduljon, mert én is azt gondolom, hogy nagyon lassú ez a változás, de hogy azért talán valami azért. Ha egyáltalán az, hogy ez már ilyen szinten terítéken van, tehát most már azt lehet mondani, hogy kvázi a csapból is ez folyik, azért ez is már egy jó jel. Csak...
Az, hogy elérjük ezt a 1,5 Celsius fokot, ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól fogva ugye elrontottuk, elhibáztuk, elengedhetjük ezt a történetet, nem történt meg, hanem ez azt jelenti, én mostanában mindig azt a példát szoktam mondani, hogyha írtózatosan meghízok, nem tudom elérni a testsúly célomat, ez azt jelenti, hogy még gyorsabban, még drasztikusabban kéne fogyjak, hiszen gyakorlatilag ugye a szív problémáimra, meg egy csomó más betegségemre, cukorbetegségre rosszabbul hat, hogyha nagyon-nagyon kövérré váltam. Uh-huh. Az a feladatom, hogy még gyorsabban fogyjak le.
Tehát most az van, hogy mondjuk elhagytuk a 100 kilót, de azt igen, mondja a doki, hogy figyelj, ha 110 kilós leszel, az már olyan terhelés a szívednek, igen, hogy az biztos károsít.
Sokkal
de az,
drámai igen. beavatkozás. Uh-huh. Tehát azon a ponton, mert tényleg egy ponton bevisznek a kórházba, és hát ugye összeesel, tehát ugye a másik lehetséges, hogyha nem kontrollálod a fogyásodat, akkor ugye az történik, hogy mindenfajta betegségek megtalálnak, és akkor úgy fogsz lefogyni, hogy cukorbeteg leszel, hogy szív problémáid lesznek, és akkor ugye az összeomlás szenárió, és az ugyanúgy megtörténhet az emberiséggel, mint egyfajta kontrollált leállás.
És nem gondolod, hogy sajnos alapvető pszichológiánkból kifolyólag nem tudjuk magunktól meglépni ezt a fogyókúrát, hanem el kell jutni legalább egy remélhetőleg egy kisebb szívinfarktusig.
Egy ausztrál politikus mondta ezt mindig pont az erdőtüzek kapcsán, hogy miért vagyunk olyanok, mint a nagyon kövér ember, aki a harmadik stroke után szeretne lefogyni, mert akkor már lehet, hogy késő lesz.
Igen.
Van egy nagyon jó könyv, amit én most próbálok minél többet idézni, ez egy Darren Acemoglu nevű török-amerikai közgazdász, elég híres közgazdász körökben könyve, ami azt mondja, hogy az elmúlt pár száz évben mindig az történt, hogy először jött egy technológiai váltás, ami először tömegeknek rosszat tett, és utána, amikor ezt megérezték az emberek, hogy ez rosszat tett, akkor utána összejöttek az emberek és szabályozták. Ugye erre példa az ipari forradalom, ahol először nem jót tett a sok gép, hanem az történt, hogy hát ez a Dickens-i a kapitalizmus volt, ahol mondjuk, mit tudom én, Angliában ilyen 20-an laktak egy lakásba, ismerjük ilyen salétromos lakásokba, éjjel más aludt ugyanazon az ágyon, mint nappal, és hát szörnyű körülmények, gyerekmunka, nem volt ilyen, hogy munkaidő, hanem 12 órákat dolgoztak, szóval nagyon rossz volt először az ipari forradalom. És akkor összejöttek az emberek, csináltak szakszervezeteket, szociáldemokrata pártokat, kiharcolták az általános választójogot, és szabályozták a kapitalizmust, és lett belőle a jóléti állam. Tehát van egy csomó ilyen példánk, rengeteg ilyen példát hoznak az acsomoglóék, hogy igen, tipikusan az történik, hogy először széles társadalmi rétegeknek meg kell érezni azt, hogy a technológia, ami jó, ami ugye az ígéret benne van, a technológia mindig valami jót hoz, az ugye hatékonyabbá, termelékenyebbé tesz minket, de először tipikusan rosszat okoz, és szabályozni kell, társadalmi szabályozás kell ahhoz, hogy ez működjön, és igen, tipikusan az történik, hogy először elég sok embernek meg kell érezni ennek a hátrányait, mielőtt szabályozza.
Hát meg itt egy nagyon fontos dologra tapintottál rá, hogy itt csak is kizárólag a technológiai váltásra fókuszálunk, ami azért elég sok vendéggel megállapítottuk, hogy az valami kevés, tehát nem várhatjuk pusztán a technológiai fejlesztésektől a megváltást, tehát itt egy nagyon-nagyon komoly össztársadalmi változtatásra van szükség, amit nyilván te is képviselsz, meg te is jól ismersz, hogy ugye a gazdaság rendszerének is meg kell változni, a folyamatos növekedésnek, a folyamatos túlfogyasztásnak is változni. Tehát muszáj, hogy az egyén is valamelyest visszavegyen az igényeiből. Tehát itt egy olyan szintű bőségben élünk, ugye azt szokták mondani, hogy egy mai átlag ember nagyobb jólétben él, mint anno egy király. Tehát, hogy ez sem egy fenntartató dolog.
Szerintem három dolgot mondtam most, hogy az egyik az a technológiai váltás, ott nyilvánvalóan, hogy annak meg kell történni, és erről beszélünk a legtöbbet. Tehát a hétköznapokban, amikor az elektromos autókról beszélünk, meg hasonló dolgokról, szolárpanelekről, ezekről beszélünk a legtöbbet. Itt sem mindenről, tehát mondjuk nem nagyon tudjuk, hogy a legnagyobb problémák közé tartozik a vasbeton, például az épületekben, ugye acélgyártás, cementgyártás. Nem nagyon beszélünk arról, hogy az élelmiszertermelésben a műtrágyagyártás hatalmas kibocsátó, tehát itt sem mindenről beszélünk, de legalább a technológiai váltás az úgy a hétköznapjainkban már benne van. Az kevésbé, hogy itt tényleg gazdasági rendszerváltásra van szükség, tehát a kapitalista társadalom az egy növekedő gazdaság, és a növekedő gazdaság az nem tud fenntartható lenni.
Hát hiszen egy véges rendszerben élünk.
Posztkapitalista társadalom van szükségünk, ezzel nagyon sokan nem akarnak szembenézni, főleg itt Magyarországon, ahogy nem olyan régen vezettük be a kapitalizmust, most meg ki kell majd vezetni, úristen, ki az a hülye, aki a hülyeségeket beszél, pedig erről van szó. A harmadik, amire mondod, hogy itt valami fajta egyéni szintű vagy fogyasztói túlfogyasztás van, én azt gondolom, hogy itt nem is annyira arról van szó, hogy vissza kell vegyük, tehát én nem szeretem ezt az ilyen retorikát, hogy itt ugye az emberek, nem tudom, túlfogyasztanak, hanem én azt gondolom, hogy nem szeretnek igazából így élni, tehát nem azért fogyasztanak túl, mert ezt olyan különösebben élvezik. Erre egyébként van egy csomó bizonyítékunk, például az, hogy a depresszió van, szerhasználat van, stressz van, ez gyakorlatilag elterjedt a nem csak Magyarországon, Amerikában is, a nyugati világ nagy részében. Tehát nem akarnak így élni az emberek. Ha tudsz nekik mutatni egy ehhez képest alternatív világot, ahol több időd van, ahol mondjuk több emberi kapcsolatod van, ahol nyugisabb az életed, akkor ők ezt nem egyfajta visszalépésként élik meg. Tehát itt nem arról van szó, amit nagyon sokszor hallunk, hogy egyél kevesebb hamburgert, meg minek neked, mit tudom én, ekkora a ház, meg nem tudom, hanem arról van szó, hogy tényleg, ha kapnál egy olyan lehetőséget, hogy kevesebbet dolgozz, de attól, hogy csöndesebb, nyugodtabb, tisztább városban, szerényebb házban, de jobb életed lenne, mert több időd lenne a családoddal lenni, akkor te ezt nem úgy éled meg, hogy vissza kellett lépjek az életminőségemben, hanem azt kell látni, hogy a fizikai javak fogyasztása az nem ugyanaz, mint az életminőség. Tehát azt leválasztani, azt a gondolatot, hogy az életminőség az a fizikai javaknak a a folyamatos növelése. Pszichológusok egyértelműen megmondják, hogy ez nem így van. Tehát az emberek nem még egy valamit akarnak, tárgyat, hanem...
Hát ez egy pótcselekvés, tehát valami. Igen. Csak kérdés, hogy igen, hogy ez automatikusan hozná-e mondjuk ez a fajta jobb életminőség, hogy egyből mondjuk akkor a megszokott normák, hogy mondjuk ha nincs a hűtőszekrében háromszor annyi élelem, mint amennyire szükségünk van, akkor már pánikba esünk. Tehát hogy hozná-e ezt, tehát ez nyilván valamilyen szintű nevelést igényelne, hogy azért nem biztos, hogy szükséged van
három heti élelemre. Azért eszünk háromszor annyi fagyit, mert nem öleltek meg minket eléggé. Tehát hogyha mondjuk naponta négyszer megölelne minket valaki, aki nagyon
ezért
szeret,
ettem én akkor, múlt héten ennyi fagyit
akkor, akkor nem ennénk naponta négyszer fagyit. Tehát így nyilván át kell alakítani az életünket, de én azt szeretném itt igazából csak súlykolni, hogy az nem egy egyéni szintű dolog. Tehát egyénekre mutogatni, hogy te élj másképp, szerintem ez nem fog működni, ez kontraproduktív, tehát szerintem a világban, ha egyénekre mutogatnak, azok inkább az ellenkezőjét szokták csinálni annak, mint amit kérnek tőlük, vagy amit követelnek tőlük, hanem lehetőséget kell teremteni a gazdag embereknek, hogy másképp éljenek, és ezzel a fizikai javak termelésében átengedjék a terepet a szegényebb embereknek.
Valami történt a mikrofonoddal, úgy hallom, mint elment volna. Jóci, megtennéd, hogy szólsz a technikusnak? Én betennék egy kis zenét, mert úgy hallom, hogy szerintem elment a hangunk. Persze. És folytatjuk.